Blockchain percek a Special Editionben.
A fintech világa blockchain percek a mai napon is Kajum Dániellel. Magasról zuhant nagy több kriptoszolgáltató. Mondjuk ez most már a mainstream hírekben is tapasztalható, hogy ugye a háborúra ráfogjuk, az energiaválság, az infláció, tehát, hogy nagyon sok kriptóban utazó most keresi, kutatja a megoldását annak, hogy mi történik, vagy egyáltalán mi lehet a kivezetése annak, amit most látunk szinte naponta.
Igen, ez így van. Nagyon sok tényező van hatással a befektetésekre, és a befektetések egy részét nyilvánvalóan a kriptovaluta szektor teszi ki, viszont azt így el kell mondanunk, hogy ez nem egy konkrét kripto probléma, hanem ez egy teljes nyilvános, meg akár privát piacokat is érintő jelenség. Az idei év nem a technológiai szektori, ez egyértelmű, szinte minden technológiai területen óriási zuhantak a vállalatok értékei, és ebből a fintech, valamint a kriptoszektor sem maradt ki. Épp nemrég jött ki egy kutatás, mi szerint a technológiai szektorban ilyen 25% körüli volt az értékvesztés a piacokon.
Az igen.
A fintechben viszont akár 50%-os is lehetett.
Tehát felére.
Szóval a fintech az még jobban érintett, mint a technológiai szektor. Nyilván ezt vehetjük úgy is, hogy a fintechnél nagyobb volt a hype, és akkor volt több érték volt, amiből vissza lehetett venni. Szemben a technológiai szektorral, ahol már alaposabban megnézték a nagyobb vállalatok részvényeit, vagy akár publikus, vagy akár privát részvényeit is. Az inflációs, az alapkamatok, ahogy te is említetted, nem segítettek sokat a helyzeten, az emelkedésükkel a várató bevételeket és az alternatív befektetési lehetőségeket is újraértékelték a befektetők. Nem erre limitálódik természetesen a jelenlegi gazdasági helyzet, de levezethetünk egy példát is, hogy miként csökkennek a befektetések, főleg mondjuk a lakossági befektetők körében.
Igen, ezt tegyük, mert sokkal egyszerűbb, hogyha nem globálisan beszélünk, vagy elmond módon valamiről, hanem egy példával igazoljuk azt is, vagy bemutatjuk, hogy értsük mi is.
Igen, ez egy konkrétabb példa lenne, de tegyük fel, hogy a háború miatt az ellátási láncokban több fennakadás keletkezett, és ezáltal magasabbak lettek az árak. Beszállítani nehezebb lett, ezért drágább is, és akkor a végső termék lesz az, ami még drágábbá válik. Az embereknek így egyre több pénzüket kell felhasználniuk a mindennapjaik során, egy bevásárlás már többe kerül. Ugye először mihez nyúl az ember? Nem feltétlenül a létfontosságú alapmegtakarításaihoz, hanem inkább a színesebb befektetéseihez, amiket csak, hát nem is csak játékként, de inkább könnyebben fektetett be.
Már az olyan befektetőknél, akik diverzifikálnak, tehát hogy több lábon is állnak, azoknál érdekes ez, mert aki all-int nyomott, és a hype miatt beletette az összes pénzét, mert hogy szerintem már nagyon sokat idén is beszéltünk arról, hogy a kriptóknál megfigyelhető ez az aranyláz, hogy igen, most felkapták és gyömöszölik és fújják, na az egy másik kérdés, de folytasd kérlek, bocsánat, hogy megszakítottalak.
Igen, viszont az aranyláz mellett többször is szerintem említettük, hogy érdemes fenntartásokkal kezelni, érdemes csak olyan pénzt befektetni, amit nem sajnál, úgymond az ember, amit képes elveszteni, megengedhet magának. És ez a diverzifikációs hiány, amit te is említetted, ez nyilvánvalóan nem egy jó stratégia, sőt a legrosszabb bármilyen befektetés során. Szóval minél többet kell költeni a mindennapokban, annál kevesebb jut befektetésekre, megtakarításokra, és befektetések közül így főként a kriptovaluta befektetések azok, amiket likvidálnak az emberek. Tehát egyre többen kezdték el elhagyni a piacot, a szektort. Ugye pár hete, pár hónapja, 2021. januárja óta először 1000 milliárd alá ment a kriptovaluta szektornak a piaci kapitalizációja, a piaci értéke. Egyre többen érzékelhetően elhagyják a piacot, likvidálják a befektetéseiket, és több vállalat is érintett ebben. Nagyon nagy nevek is, amelyeknek ugye a kriptovaluták árfolyam esésével érintett maga a működése, de emellett még nagyobb hibákat is vétettek, és így nehezebb fenntartani magukat, vagy nem is képesek fenntartani magukat, mint másik szolgáltatók. Az egyik legnagyobb történet, ez májusban volt, a Terra esete, a Terra blockchain esete. A blockchain stablecoinja, a Terra USD, algoritmikusan volt hozzákötve a dollár értékéhez, tehát algoritmikusan tartotta azt, hogy egy coin egy dollárt érjen.
Ez az algoritmikusan hozzákötve, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy abszolút lekövette a dollár mozgását? Bármit csinált?
Lényegében
automatikusan?
Lényegében vannak olyan stablecoinok, amik hát valódi vagy valódnak beállított dollár vagy euró fedezettel rendelkeznek. Tehát minden egyes coin mögött van egy dollár vagy egy euró egy banknál letétbe helyezve, egy valódi szabályozott banknál. Viszont vannak az algoritmikus stablecoinok, amiknek nincsen meg ez a fiat pénzfedezete, ez a hagyományos pénzfedezete. Inkább a keresletet és a kínálatot alakítják saját maguk a stablecoin iránt, hogy azt tartsa ezt az egy dolláros szintet. Most a Terra USD-nél is ez volt, az algoritmus az próbálta tartani az egy dolláros szintet, viszont több tényező is beleszólt, az óriási pénzkivételek egy protokollból, általános pesszimizmus a kriptovaluták kapcsán, valamint több belső mechanizmus, ami nem rendeltetésszerűen ment végbe. És májusban egyszerűen nem tudta tartani az egy dolláros értékét a Terra USD. Ez egyébként egy elég jelentős stablecoin volt, hanem is nem volt a legnagyobb, de azért egy prominens szereplője volt a piaci térnek, és nem tudta tartani az értékét, ezért az embereknek eléggé értetően megingott a bizalma mind a coinban, mind pedig a blockchainben, és a blockchain másik kriptovalutáját, a Terra Lunát is magával rántotta ez az egész. Egy hét leforgása, vagy pár nap leforgása alatt 45 milliárd dollárnyi érték tűnt el a piacról, azzal, hogy az emberek elkezdték tömegesen eladni a kriptovalutájukat, és végül egy top 10-es kriptovalutából semmi se lett. Vagyis hát ez így nem igaz, mert még létezik, de értékét tekintve elenyészőnek tűnik.
Menekülnek belőle, aki tud, már aki tud, mert szerintem nem mindenki tudott, lényegében gondolom a folyamat elején lévők azok valahogy még el tudhatták adni, de a tömeg, aki hozzájutott annó ezekhez a stablecoinokhoz, nem biztos, hogy bármit tudott kezdeni vele.
Hát itt főleg nem is a stablecoinnál, hanem ott is, de mondjuk a Terra Luna kriptovalutánál is kell nézni, az utána ilyen 100 dolláros környéken mozgó kriptovaluta volt, amiből ilyen pár centes kriptovaluta lett. De jó is, hogy mondod egyébként, hogy azok, hát nem is profitáltak, de azok jöttek ki a legkevésbé rosszul, akik még az elsőként tudták eladni, mert pont egy ugyanilyen helyzetet próbálnak megelőzni a Celsius Networknél. A Celsius Network az egy ilyen kriptohitelező, úgy működik, hogy betéteket fogad ügyfeleitől, és akkor ilyen akár 10%-os hozamokat is kínált nekik.
Tehát magyarul te behordod az acskóba a cash-t, és azért a cég vesz neked kriptót.
Befekteti a nevedben különböző projektekbe, és akkor adott hozamokat kínál neked. Más projekteket segít ki lényegében a te pénzedből finanszírozott kriptovásárlásaival.
Értem.
És most ez a vállalat, ez egy elég nagy név a kriptoszektorban, csődvédelmi eljárást kezdeményezett. Ez egy 11-es fejezetes csődvédelmi eljárás Chapter 11, igazából egy amerikai procedúra. Ennek keretein belül még folytathatja a működését a vállalat, hogy minél nagyobb mértékben kompenzálni tudja a cégben érdekelt csoportokat.
A hitelezőket? Vagy hát az érdekelteket?
Itt akár az ügyfelekről is beszélhetünk, a részvényesekről, bárki, akinek valamilyen pénzügyi kapcsolata van ezzel a vállalattal. A vállalat eszközeinek értéke, mint a dokumentumokból kiderült, jelenleg 4,3 milliárd dollár, viszont a tartozásaik azok 5,5 milliárd dollár tesznek ki, szóval itt van egy elég szignifikáns deficit, sőt ebből az 5,5 milliárd dollárból 4,7 milliárd dollár a felhasználókat illeti, az ügyfeleket, akik betették a pénzüket a Celsius Networkbe, szóval még ezt az összeget sem tudja az összes eszköze a vállalatnak fedezni. Tehát, hogyha tegyük minden vagyonát, birtokát most eladná a vállalat, nem tudnak kifizetni megfelelően az érdekelteket.
De gondolom, teszem föl, itt nincs befektetővédelmi alap. Tehát, hogy nem az van, hogy egy olyan rendszerbe fektetsz be egy létező módon, amelyben, mint például a Magyar Bankszövetség, ugye, amikor egy bankbetét megsemmisül a Sberbanknál, ez nem olyan rég volt, akkor az jó tál valameddig, valamekkora befektetésig. Így a kriptoknál ez valószínűleg nem is létezhet.
Nem létezik egyáltalán, nincsen betétbiztosítás.
Tehát a bukó-bukó.
Igen.
Nincs, aki megfogja, nincs védőálló.
Most hát nincsen betétbiztosítás, ezért ezt ilyen privát, nem szabályozott módon kell megpróbálni megoldani. Ezért is választották ezt a csődvédelmi eljárást, konkrétan ezt a típust, hogy most még fenntartják a működésüket, és megpróbálják megfelelően kompenzálni az ügyfeleket, ugyanúgy folytatják, ahogy eddig a tevékenységüket, és próbálják visszahozni az értéket, a vagyont olyan szintre, hogy mindenkit ki tudjanak fizetni adott esetben. De ennek egy nagyon fontos része, ami visszavezet minket a tömeges pénzfelvételre, az az, hogy a Celsius júniusban letiltotta teljesen a pénzkivételt az ügyfelek számára. Aki akart, az nem tudta kivenni a pénzét egyszerűen, azt, amit már befektetett. Főleg azért, mert hogyha tömegek kezdik el likvidálni a befektetéseiket, akkor csak a felhasználók egy része járt volna jól. Egy része ki tudja venni a pénzét, nem éri veszteség, a többiek viszont, a nagy többség, viszont meg ott ragad, hogy a Celsiusnak le vannak kötve különböző üzletekben a befektetései, vagyis igazából az ügyfeleinek a vagyona, és azokat csak nagyon hosszú munka árán tudná mondjuk likvidálni, és az sem biztos, hogy teljes egészében vissza tudja adni ezeknek az ügyfeleknek. Tehát, hogy itt van egy ilyen egyfajta egyenlőtlenség, ahol nem is tudjuk, hogy kinek kéne döntenie, hogy akkor most mindenki veszítsen valamennyi pénzt, vagy egy véletlenszerűen kiválasztott csoport, aki gyorsan mozgott, az megkapassa az egész befektetését.
Különben a kriptovilágban van már ehhez rendelt valamiféle szabályozás, mert most ugye, kedves hallgatók is hallják, megérkeztünk a való világba. Tehát nem az van, hogy végtelen pénzeket lehet keresni csak azért, mert vásárolunk egy kriptovalutát, bármilyet, hanem, amit mindig elmondunk minden adásból, csak olyan pénzzel, ami nem fáj. De ezt tudjuk, hogy nincs így, mert nagyon sok embernek most nagyon-nagyon fáj, hogy a kriptovaluták úgy összességében vesztik az erejüket, vagy a befektetésüknek a tartalmát. Szóval erre van-e gondolkodás a blockchainbe, hogy hogyan lehetne egy rendszert, egy hálót kiépíteni az ilyen ügyekre?
Hát szabályozás az még nem érkezett meg. Igazából vannak olyan kriptoszolgáltatók, amelyek banki engedélyekért folyamodnak, ott nyilván adott egy olyan háttér, egy olyan szabályozói megfelelési kényszer, ami miatt ezt meg kell tenni. Viszont rámutat ez az egész történet egy olyan tényezőre is, hogy a kriptovalutáknál nem csak az árfolyam mozgásra kell figyelni, nem csak az egyetlen kockázati forrás, hanem az is, hogy milyen szolgáltatótól veszünk igénybe bizonyos szolgáltatásokat. De Celsius mutatja, meg egyébként a Terra Luna is, hogy akár egy blockchain is bedőlhet, akár egy szolgáltató is bedőlhet. Tehát nem csak azt kell nézni, hogy mi biztosan jók vagyunk ennél az adott kriptotőzsdénél, azt is figyelni kell, hogy kivel dolgozunk együtt.
Dani, ezt a kört szerintem még folytatjuk, mert itt, ha van az edukációnak helye, vagy a felvilágosító műsoroknak, akkor pont ez az, hogy vizsgáljuk meg közelről, mi történik mostansága a kriptovalutákkal, mert most derül ki igazából a természete. Ugye mindig a szerződésekre is azt mondják, hogy azért vannak a szerződések, hogyha baj van. Ha nincs semmi baj, akkor az nem kell. De amikor láthatóan nagy a baj, akkor rohangálnak az emberek, a befektetők, és mindenki egy teljes iparág, hogy akkor most mihez kapja. És ez a fogóckodó, ahogy én érzékelem, még abszolút nincs meg a kriptovilágban.
Nincs meg, viszont ki kellene építenünk, és valószínűleg ebből a negatív fejlemények sorozatából olyan szolgáltatók fognak csak fennmaradni, amelyek talán képesek ezt megadni nekünk.
Kajum Dánielt hallották a kedves hallgatók, a Fintech világa blockchain percek mai rovata véget ért, a jövő héten is folytatjuk, mert van előre sok minden. Nagyon szép hetet kívánunk neked, és tök jó, hogy itt voltál megint.
Szép hetet!
Special Edition. Igaz történet alapján.
Levezetésül, ha már ugye a modern világban voltunk, a metaverzumban és az új megoldásokban, és tanultunk sokat, meg figyeltünk is, levezetésként hallgassunk meg egy olyan dalt, amelynek előadója egy londoni trió, PVA-nek hívják őket, Hero Man lesz a dal címe, és hogyha van aktuális hangzás, amely a metaverzumban is biztosan benne van, mert ezek a zenekarok már arra készülnek, hogy ott is majd lesz avatárjuk, és bent a virtuális valóságban is pont ugyanúgy tudnak majd koncertezni, mint a valós valóságban. Szóval a PVA Londonból Hero Man, és ez már, ha nem is a jövő, de a jelen zené.